Tisztelettel köszöntök mindenkit, jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenkit 6 év után, akikkel nem tudtam személyesen most kezet rázni, mert a magyar média eltorlaszolta az utamat. Most tőlük elnézést szeretnék kérni, ez nem udvariatlanság, hanem elődeink nem kellő erőre látással léptették meg az épületet, és kicsi épületet építettek, ezért nem férünk el. Kérjük ezért az asztal végén ülőket, hogy legyenek elnézőek a mi irányunkba. Ha jól látom, az ott még a magyar kormány az asztal végén. Ugye, János? Tisztelettel köszöntelek téged is, szervusz. No hát, uraim, ha jól látom a helyzetet, akkor ilyen vegyes küldetésű vagy hivatású összegyülekezés a miénk a mai napon. Hát ugye egyfelől kocintani kellene arra, hogy valaminek vége van. Mondjuk úgy, hogy a máért nélküli korszaknak vége van, hogy a legkisebb közös többszörös találja meg az ügyben, hogy minek van vége. Magyarországon ez nagy viták tárgya, hogy mi az, aminek éppen vége van. De abban szerintem itt az asztal körül ülők egyetértenek, hogy a máért nélküli korszaknak biztosan vége van. Köszönöm szépen azoknak, akik segítettek abban, hogy ez a mondat ma elhangozhasson. Közülük is külön köszönöm Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes úrnak, aki a máért összehívását és megszervezését az elmúlt fél évben szívén viselte, mint az eredményből látható nem is kellemes végkifejlet nélkül tette mindezt. De ugyanakkor sajnos nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy kölcsönösen megveregessük egymás hátát, és elismerésünket fejezzük ki kölcsönösen egymásnak, hogy túléltük ezt a 6 évet, hogy jó, megbiztatgassuk egymást a tekintetben, hogy ha 6-ot túléltünk, akkor a következőkkel is elbánunk majd, és a máért újra létrehozása fölött örömünk sem, legyen az bármilyen nagy is, elegendő ahhoz, hogy kitöltse és elfoglalja a hasznos munkaórák helyét. Ugyanis miközben örülünk annak, hogy 6 év után találkozunk, senki sem tagadhatja, nyilván nem is akarja tagadni azt az egyszerű tényt, hogy rengeteg munkát kellene elvégeznünk. Részben, mert 6 év munkáját is el kell végezni, részben pedig nagyon izgalmas korszak előtt állunk, amire közösen kellene fölkészülnünk. Az én mai együttlétünkre kigondolt rövid előadásom az ennek a gondolatnak a jegyében született meg, úgyhogy ha a hölgyek és az urak megtisztelnek a türelmükkel, akkor én most néhány bevezető gondolatot szeretnék elmondani. Ha jól értem a tanácskozás rendjét, akkor utána pedig részben a mondandómhoz kapcsolódva, részben azon túllendülve, annak terhétől megszabadítva néhány hozzászólást hallgathatok meg azoknak a nemzetrészeknek a képviselői részéről, akik nélkül nem lehet egységes magyar nemzetstratégiát kidolgozni. Azoknak, akik majd utánam szólalnak meg, azoknak külön köszönöm, hogy fölkészültek, és lehetővé teszik a számomra, hogy meghallgathassam az ő előadásaikat. Nos, ugye a máért ráadásul műfaji szempontból is egy kényes egyensúlyt kell, hogy magáivá tegyen, mert miután magáról a nemzetről van szó, ezért mindig indokolt valami fajta emelkedettség. Ugye mégiscsak egy 1000 éves nemzetről beszélünk. Másfelől, miután nagyon egyszerű a nemzet létéhez kapcsolódó tények, hétköznapi eltagadása az része a mindennapi életünknek, van-e egyáltalán egységes magyar nemzet, ilyeneket ki szoktak húzni törvényekből például, hogyha erre mód adódik, és sorolhatnám tovább. Tehát ezért általában a nemzet beleértve annak a földrajzi kiterjedését, lelki dimenzióját, beleértve a történelmi kiterjedését, mindig indokolja, hogy az ember természetesen emelkedett módon szólaljon meg. Ugyanakkor mi, akik az asztal körül ülünk, pontosan tudjuk, hogy a nemzet mindennapi léte az nem ilyen emelkedett mondatokban öltestett, hanem munkában, amelyet reggeltől estig szorgalmasan el kellene végezni mindenkinek a maga helyén, és a máért egy munkatestület is. Ezért a stílus, a mondandó is pendlizik rendszeresen az emelkedett és a napi dimenziói között. Az én gondolataim sem lesznek mentesek ennek a kihívásnak az elfogadásától. Szokás azt mondani, hogy rögtön a nagyobb távlatokkal kezdjünk. Szokás azt mondani, hogy a nagy nemzetek azok 3 könyvben írják az életrajzukat. a tetteik könyvében, a szavaik könyvében és a műveik könyvében. Ja, az ma már történelmi tény, hogy a magyar nemzet az túlélte a történelemben gyakorlatilag példátlannak tekinthető megcsonkítását. Nyugodtan mondhatjuk tehát, hogy minden oka megvan arra, hogy a nagy nemzetek sorába tartozónak gondolja magát, és ilyenként említessék. Ezért nyugodtan mondhatjuk, hogy a magyar nemzet a nagy nemzetek sorába tartozik, amely úgy érezi, hogy ma is tovább kell írnia a maga könyveit. Persze a nagyságnak a mércéje, az, ezt mi magyarok pontosan tudjuk, nem föltétlenül a lélekszám, még csak nem is a négyzetkilométerek száma, hanem sokkal inkább lelki erő és egység kérdése. És az elmúlt néhány évtized, meg a mögöttünk hagyott 6 év is azt mutatta, hogy a lelki erő az megvan bennünk, de azt is megmutatta az elmúlt 6 év különösképpen, hogy az egység viszont nagyon sokszor nincsen meg. Az elmúlt években sem volt egység, és ennek az egyszerű ténynek a bizonyítéka, hogy a máért 6 évig nem is ült össze. Ha tehát maradunk az előbb idézett képnél, akkor a kérdés, amivel történelmi távlatban szembesülünk, az úgy hangzik, hogy a magyarok könyvét, azokat, illetve 3 könyvet, a tettek, a szavak és a művek könyveit, azokat együtt írjuk-e, vagy külön-külön. Én azt gondolom, hogy a máért léte, meg a jelenlévők széles köre is azt bizonyítja, hogy megvan bennünk a szándék, hogy ezeket a könyveket ne külön-külön, hanem együtt írjuk. Ha külön-külön kezdjük írni, akkor az útjaink elválnak, és a mi gyermekeink és unokáink már nem egy nagy nemzetkönyveit írják, hanem egy 3 részre, vagy esetleg több részre is szakadt nemzet emlékiratait. Ebben a keretben értelmezendő a 2004. december 5-i népszavazás története, tanulsága és ügye is, amelyet én mindig is úgy fogtam föl, hogy az akkor Magyarországon hatalmat gyakorlók arra akartak rávenni bennünket, hogy külön-külön írjuk a magyar nemzet nagy könyvét. Én ezt mindig is úgy gondoltam, hogy ha rávesznek bennünket erre, akkor ezzel eleve ki fogjuk magunkat zárni abból a lehetőségből, hogy valaha a történelem során még egyszer újra nagy nemzet legyünk. És ezt nem csak, hogy mi nem értjük, de ezt még a gyerekeink se fogják megérteni. Ez az álláspont józan ésszel és tiszta szívvel nem képviselhető. Ezért ezt a politikát, azt a politikát, ami 2004. december 5-i népszavazásban fejeződött ki, mindig is egy beteges politikának tartottam. Nemzeti szempontból ennél visszafogottabb jelző nem választható. Ugyanakkor a 2010-es magyar parlamenti választást szeretném, hogyha a jelenlévők abba a történelmi összefüggésben értelmeznék, hogy az viszont, az a parlamenti választás, kétfordulós, kétharmados forradalmat eredményező parlamenti választás, az válasz volt 2004. december 5-ére, elutasította azt a politikát, és szakított ezzel a beteges gondolkodásmóddal. A kérdés innentől kezdve már csak úgy hangzott, hogy mikor vonjuk le ennek a konzekvenciát a magyar törvényhozásban. És talán önök is emlékeznek arra, hogy amikor a nehezebb időkben, az elmúlt 6 évben itt-ott találkoztunk, és szóba került a kettős állampolgárság ügye, akkor én mindig azzal a belátom kicsit olcsó, de a valóság talaján álló világmagyarázattal próbálkoztam, hogy ne csak azt a tényt vegyük figyelembe, hogy voltak olyan magyarországi politikai erők, akik a nemzettársaik vagy nemzettestvéreik ellen kampányoltak. Ez elég szégyenletes, de ami történt, megtörtént. Azt kértem önöktől, hogy ne arra figyeljenek, hogy nem kapta meg az igen azt az arányt, amit szerettünk volna. Hanem azt kértem, hogy figyeljenek arra, hogy azért az igenek többségben voltak a nemekhez képest. És ha az igenek többségben vannak a nemekhez képest egy nemzetstratégiai ügyben, akkor erkölcsi kötelesség, hogy az a kormány, amelyik először lehetőséget kap arra, hogy ezt kijavítsa, akkor meg is tegye. Ezért volt fontos, hogy a kettős állampolgárságról szóló törvény, annak minden aktuál politikai konnotációja és esetleges ide kapcsolódó dilemma ellenére is a lehető leghamarabb szülessen meg a magyar parlamentben, hogy világossá tegyük, hogy 2010 áprilisi választás az szakít azzal a politikával, amely korábban éppen a kettős állampolgárság elutasításában fejezte ki a saját maga nemzet fölfogását. Ezzel azonnal szakítani kellett, ezért született meg a döntés gyorsan, és hálásak is lehetünk a magyar parlamentnek, különösen az elfogadás magas arányát érdemes itt megemlíteni, ami az emberi természet megjavulása való képességének is a bizonyítéka, hiszen nagyon nagy arányban támogatták ezt a javaslatot, 97%-ban, ami arról szól, és ez nagyon fontos a mi számunkra is, mert mi is követhetünk el hibákat a jövőben, mint ahogy nyilván a múltban sem voltunk megvédve ettől, de nagyon fontos dolog, hogy bármelyik magyarországi vagy magyar politikai közösségről legyen szó, ha elérkezik a történelmi pillanat, akkor legyen elég erő bennünk ahhoz, hogy ki tudjuk mondani, hogy a nemzet érdekében és a nemzet jövője érdekében most másképp foglalunk állást, mint ahogy egyébként korábban ezt tettük. És a magyar parlament erre képes volt, és a kettős állampolgárságról szóló törvényt szinte teljes egyhangúsággal fogadta el, és ezt nem pártpolitikai szempontból kell nézni, hanem még egyszer mondom, antropológiai szempontból, politikai kultúra szempontjából és a nemzet összetartozásának szempontjából. Ezért az senkinek sem vereség, hanem mindenkinek siker és mindenkinek tiszteletre méltó eredménye egyben. Nos, hasonlóképpen, ha megengedik, akkor túl tekintve a magyar államhatárokon, a magyar nemzetstratégia közvetlen politikai környezetéről, nemzetközi környezetéről szeretnék mondani néhány szót. Az első dolog, amit itt szeretnék önökkel megosztani, az úgy hangzik, hogy ugyan a magyar lelki alkat az hajlamos arra, hogy minden útjába kerülő akadályt, új kérdést, dilemmát, szokatlan kérdésföltevést, azt veszélyként értelmezzen, és ezért elhárító magatartással válaszoljon rá. Én szeretném azt mondani önöknek, hogy mindaz, ami a világban ma zajlik, az valójában egy nagy lehetőség Magyarország számára, még akkor is, hogyha egyébként szokatlan jelenségekről van szó, amelyek szokatlan gondolatokat ébresztenek bennünk, és szokatlan politikai válaszokat igényelnek. A fölfogásom szerint mindaz, ami ma a világban Magyarország körül történik, vagy a magyar nemzet körül történik, az egy óriási lehetőség, amelyet együtt, de csak együtt képesek lehetünk beváltani. Ahhoz, hogy ezt a nagy lehetőséget ki tudjuk, ezt a nagy történelmi korszakváltást, ami a világban most zajlik, ki tudjuk használni, előnyünkre tudjuk fordítani, a lehetőségeinket be tudjuk váltani, ahhoz két dolog szükséges. Szükségünk van arra a lelki erőre, ami elhozott bennünket idáig, másfél pedig szükségünk van éles látásra és előre látásra. Arra van szükségünk, hogy ebben a nagy világgazdasági korszakváltást kísérő zűrzavarban képesek legyünk a lényegesre összpontosítani, megértsük, hogy mi történik, és ne engedjük, hogy a lényegtelen történések eltereljék a figyelmünket, és a lényeges történésekből meg tudjuk válaszolni, le tudjuk vezetni, hogy mit kell nekünk tenni. Mindaz, ami körülöttünk zajlik. Most országneveket a nagy nyilvánosságot tekintettel nem fogok említeni. De minden, ami mondjuk sztrájkba borít egy hatalmas nagy európai kultúrnemzetet. Mindaz a politikai bizonytalanság, amelyet tartományi választások idéztek és idéznek majd még elő. Mindaz a váratlan két év alatt bekövetkező óriási hangulatváltás, amely egy másik kontinensnyi országon megfigyelhető. Mindaz, amit tőlünk keletre tapasztalunk, amikor egy velünk változó történelmi viszonyban álló nagyhatalom újrászervezi saját magát, vagy mindaz, ami azon túl van, és egy óriási gazdasági fölemelkedésnek látszik. Szóval ezek a jelenségek mind valójában nem egy válságot mutatnak, hanem a világ újrarendeződéséről beszélnek, amelynek a különböző pénzügyi és egyéb természetű válságok tulajdonképpen kísérő jelenségei. És ennek a nagy átrendeződésnek a megértése szerintem a mi feladatunk, az önök feladata is. Ennek a nagy átrendeződésnek a pontos megértése a feladatunk, amelyet a magyar nemzet sorsáért kiemelt felelősséget viselő politikusoknak és vezetőknek föl kell ismerniük, illetve ez a gondolati út, amit végig kell járniuk. Számomra mindaz, ami zajlik körülöttünk, azt az egyetlen nagyon egyszerű igazságot hordozza, ha úgy tetszik, a pénzügyi és egyéb válságok azt üzenik nekünk, hogy meg kell újulni, a dolgokat bátran át kell alakítani, semmilyen más kiút nincs ebből a helyzetből. Hogyha ezt egy kicsit konkrétabbá, nem túl, de egy kicsit konkrétabbá akarom tenni, akkor azt is mondhatnám önöknek, hogy nekünk egy olyan most megnyíló történelmi korszakban kell megtalálni a helyes nemzetstratégiát, amely az ipari forradalom utáni korszak. csak hogy a várható kritikák élét tompítsam, az, amit most mondani fogok, az nem az én nagyszüleményem, hanem hogyha valaki végig olvassa az IMF-nek, a Nemzetközi Valuta Alapnak a legutolsó nagy nyilvános évzáró vagy évértékelő konferencián elhangzott gondolatokat, az ott elmondott előadásokból mindaz, amit mondok, világosan kiolvasható. Tehát amiről most beszélek, az csak a magyar provinciális világban tűnik obskurusnak, valójában a világban zajló szellemi természetű eszmecserékben bevett gondolat, mondhatnám unalmas mainstreamnek minősül. Ennek a gondolatnak az a lényege, hogy a világgazdaság arányait tekintve visszaáll abban a helyzetben, az ipari forradalom előtt volt. Amikor Indiának és Kínának a világgazdasági részesedése az kb. 30 vagy még a fölötti százalékot is elért. Amit az ipari forradalom azzal változtatott meg radikális módon, hogy új technológiákat hozott létre, és a technológiákhoz való hozzáférés nem volt egyenlő esélyű a világban. Ezért kisebb népességű, kisebb területű, más ipari kultúrával rendelkező államoknak módjuk nyílt arra, hogy a technológiai fejlődés révén az egyébként minden más szempontból indokoltnál jóval nagyobb mértékű befolyást gyakoroljanak a világgazdaságra, és a világpiacból is az egyéb természetes mutatóknál nagyobb arányban tudjanak részesedni. Azonban a globalizációnak az egyik véleményem szerint nem várt mellékkövetkezményeképpen az következett be, hogy a világ globalizálódásának eredményeképpen a technológiai tudás szabadon áramlik, hasonlóan a tőkéhez, a munkához, a világ egyik sarkából a másikba. A technológiákhoz való hozzáférés az azonos, lassan, szinte azonos szintűvé vált a világ minden népe számára. A kérdés csak az, hogy ki mit tud kezdeni ezzel az új lehetőséggel. És a 1830-as éveket megelőző korszaknak a nagyhatalmai, mint India és Kína méreteiből fakadóan nagyon gyorsan tudtak élni ezzel a lehetőséggel, fölemelkednek, és ezzel egy teljesen új helyzetet teremtenek az egész nyugati civilizáció számára. És ebben az összefüggésben kell szerintem a nyugati civilizáció megváltozott világgazdasági és világpolitikai helyzetének a fényében kell megfogalmaznunk nekünk a Kárpát-medence, és azon belül pedig a magyar nemzet stratégiáját. Nos, én csak annyit tudok ezzel összefüggésben mondani önöknek, hogy mi ezeket a tényeket tudomásul vettük, megértettük, föltártuk, és ez mind visszaköszön a magyar kormány mostani politikájában. Tehát mindaz, amit önök látnak, intézkedéseket, döntéseket, annak az igazi értelmezési keretét és hátterét a legnagyobb összefüggésekben az adja, amit most elmondtam. Ami nem az következik, hogy azt a régi ősi magyar vágyat, hogy mi a nyugati világhoz tartozzunk, hogy mi a nyugati civilizáció része vagyunk, hogy mi oda akarunk beilleszkedni, ezt bárki felül akarná vizsgálni, csupán arról van, hogy ez a tény mostantól kezdve más összefüggésrendszerben jelenik meg, mint ahogy korábban történt. Kicsit karikírozva vagy leegyszerűsítve szoktuk erre azt mondani, nyugati zászló alatt hajózunk, de a világgazdaságban keleti szél fúj. És az a hajós, amelyik nem veszi figyelembe, hogy milyen szél szerint kell forgatni a motorláját, az valószínűleg pusztulásra ítéli saját magát és a rakományát is. Nos, ebből lehet szerintem megérteni azt, hogy mi a jelentősége az áprilisi választások kétharmados arányának. Mert ahhoz szerintem nem kell pártpolitikailag elfogultnak lenni, hogy az ember azt merje állítani, hogy a saját nemzete számára nagyobb esély mutatkozik egy történelmi korszakváltáshoz való alkalmazkodásra akkor, hogyha egyébként politikailag egységes és erős végrehajtóhatalommal rendelkezik, mint nyílna abban az esetben, ha ezzel mind nem rendelkezne. Ezért szerintem, nyilván szeret bennünket a Jóisten, hogy ez érdemeink szerint való, vagy a fölött ezt most ne vitassuk meg, de kétség kívül a helyzet úgy áll, hogy a magyar nemzet kezébe az áprilisi választások kétharmados eredményével egy vissza nem térő gyors reagálás lehetőségét tette le a történelem, és a magyar kormánynak tudatában kell lenni, hogy ez egy történelmi kihívás, amely előtt áll, és egy történelmi lehetőség, amelynek a megoldásához vagy kihasználásához megkapta a történelemtől a szükséges eszközöket. És ennek a bátorságával és ezzel a horizonton gondolkodva kell elvégeznie a munkáját. Így értelmezzük mi az áprilisi választások eredményét. Sőt, azt is mondjuk, hogy miután nagyon kevesen kapták meg ezt az esélyt a történelemtől, ha Európában végignézünk, akkor rajtunk kívül szinte senki, hiszen ilyen stabil történelmi háttér, ilyen stabil politikai háttér, ilyen stabil parlamenti háttér egész Európában nincs, Természetesen nem akarunk senkit sem megbántani, de azt kétségkívül láthatjuk, hogy ilyen politikai stabilitással rendelkező ország, mint amilyennel ma Magyarország rendelkezik, hogy bizonyos nagyon nehéz, alkotmányos többséget igénylő döntések gyors meghozatalához szükséges politikai hátország Magyarországon kívül szinte alig lelhető föl Európában. És ezt nagyon meg kell becsülnünk, ez egy komoly érték. Azt is mondhatnám, hogy a magyar politikai rendszer áprilisi választások után előállt stabilitása az egyik legnagyobb nemzeti versenyelőnyünk ebben a pillanatban, föltéve, hogyha jól sáfárkodunk vele. És ezért nem is szabad megijedni ettől az előttünk kinyíló lehetőségtől és dimenziótól, és ezért nem kell bevárni bizonyos intézkedésekkel nálunk stabilabbnak tűnő, vagy biztosabb külpolitikai háttérre rendelkező országokat. Például a bankadónál. Azt mindenki tudta, hogy előbb-utóbb lesz bankadó, de Magyarországnak sem ideje nem volt, sem lehetősége, sem szüksége arra, hogy bevárja, amíg Európa többi országában vezetik a bankadót, mi voltunk az elsők, akik bevezettük. Aztán az angolok, aztán most az osztrákok, és aztán jönnek sorba a többiek. És a többi intézkedéssel is mind így állunk. Azok a döntések és intézkedések, amelyek itt némi értetlenséget, furcsálkodást, szokatlanságot váltanak ki, azok mind indokoltak a jövő szempontjából, és meg fogják látni a tisztelt vendégeink, hogy előbb-utóbb ezek az intézkedések meg fognak jelenni más, a nyugati kultúrkörhöz tartozó államok döntéseiben is. Vagyis nincs kitaposott ösvény, és a politikai stabilitás okán valószínűleg nekünk az is hivatásunk ma az egész Európai Unión belül, hogy bizonyos ösvényeket mi, ha nem is tapossunk ki, mert a testméretünk ehhez azért talán nem ad elég felhatalmazást, hogy mi fürkészszük ki, annyi azért mindenképpen indokolható, és a részünkről az európai közbölcsességhez elvárható hozzájárulást is jelenti. Azt akartam ezzel mondani a máért tisztelt ülése számára, hogy az előttünk álló év éppen ezért döntő év. Az útnak még csak az elején vagyunk. Az egy dolog, hogy Magyarországon bekövetkezett egy óriási politikai változás. Ráadásul, mint most már tudjuk, nem balesetszerű változás történt, mert az önkormányzati választásokon még egyértelműbb állásfoglalást alakított ki a saját jövőjét illetően Magyarország népe. Ebből pontosan tudhatjuk, hogy a politikai változás az a politika világában a nép felhatalmazása alapján megtörtént. De a politikai változás, meg az annak jegyében elvégzendő munka, az két különböző dolog. És mi nem tekintjük úgy, hogy a magyar nép igényének, elvárásának eleget tettünk volna pusztán azzal, hogy megnyertünk egyszer vagy kétszer két egymás következő választást, és egy hatalmas nagy parlamenti többséget hoztunk létre. Ez nem a munka és a kitűzött cél maga, hanem a céljainkhoz vezető út eleje, a kapunyítás, hogyha úgy tetszik. És a magyar kormány ennek a szellemében végzi a munkáját, hozza be újra és újra, tudom, nagyon komoly vitákat is kiváltva a maga javaslatait a magyar parlament üléseire. Azt szerettem volna mondani ezzel, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy a következő egy év döntő, a következő egy évben kinyíló lehetőségek kihasználása szerintem erkölcsi kötelesség, és ha ezt az egy évet karakterében szeretném megragadni, akkor azt mondanám, hogy ez az egy év áll rendelkezésünkre, hogy Magyarországot megújítsuk. Ez a megújulás éve. És ezért, amit nekünk folytatnunk kell, az a magyar ország, a máért összefüggésen pedig a magyar nemzet megújításának a politikája. Tudomásul kell vennünk, hogy régi eszközök, régi ösztönök, vagy azoknak legalábbis egy része nem működik, vagy félrevezet bennünket, és ezért másképpen kell gondolkodnunk, és másképpen kell cselekednünk is. Én három dologra szeretném az önök figyelmét összpontosítani, hogy a megújulás egy évéhez mi az a három dolog, ami föltétlenül szükséges. Az egyik, hogy a lelki erőnket megőrizzük. A másik, hogy megőrizzük azt az egységet, amit egyébként a magyar nép, megjegyzem, a politikusok helyett az elmúlt választásokon létrehozott. És harmadrészt az akcióképességünket kell megőrizni, a gyorsaságunkat, az éleslátásunkat, a hidegvérünket és a gyors cselekvésre való képességünket. Én a következő évben is mindig azt fogom majd nemzetpolitikában is elsősorban fontosnak tekinteni, hogy mi az, ami elősegíti és mi az, ami hátráltatja a megújulást. Én tudom, hogy bizonyos irodalmi körökben mondjuk Petőfit nem szokták arra a piedesztára helyezni, ahol mondjuk talán itt közülünk jó néhányan, és én magam is helyezem, de soha nem volt aktuálisabb a nemzetgyűléshez írt költemény, mint amilyen most. hogy mit kell tenni a régi épületnek, épülettel, a régi épület köveit hogy kell megvizsgálni, és hogy kell egy megújult Magyarország épület köveivé alakítani. Soha nem volt aktuálisabb meggyőződésem szerint, és a nemzetpolitikára is igaz. Megemlítek néhányat a modell értékű változásokból, amelyek Magyarországon bekövetkeztek, még akkor is, hogyha egyébként ezeknek némelyike más szomszédos országban is megfigyelhető. Én mégis azt gondolom, hogy a kivitelezés módja, a technikai megoldásai azért némi egyediséget mutatnak. Ugye ilyen az arányos adórendszer bevezetése, a feladózás és arányos adózás. Az együttműködésre alapuló gazdaságpolitika, amely az állampolgárokat ért megszorítások mellett igényt tart a nagytőke részvételére is, a nemzetközi nagytőke részvételére is igényt tart a terhek viselése esetében, és őket is bevonja abba a nemzeti együttműködésbe, aminek eredményeképpen gazdasági mozgástérhez és lehetőséghez jutunk. Ide számolom a nagy reformokat, a nyugdíjreformtól kezdve a közigazgatási rendszer átalakításán keresztül, amit a következő egy évben Magyarországnak végre kell hajtania, és a nemzetpolitikában ide számítom természetesen a kettős állampolgárság végrehajtását, mert most csak egy döntést hoztunk, még semmit nem csináltunk. Előkészületi munkálatokat végeztünk, de még a végrehajtás még nem kezdődött meg. Tehát a kettős állampolgárság az most egy szándék, és valami, amit előkészítettünk, de még egyetlen kettős állampolgárságot sem adtunk ki az új törvényünk alapján. A munka még igazából most van előttünk, most kell majd elvégezni. És persze a máért összehívását is egy ilyen speciális a magyar, jövőre adott magyar válasz egyik sajátos elemének látom. Még egy dolgot szeretnék mondani a nemzetközi kapcsolatainkról. Annak érdekében, hogy senki ne értse félre a mondandómat, természetesen arról szó sem lehet, hogy a nemzetpolitikai szempontjainkat és a nemzetstratégiai érdekeinket bármilyen külpolitikai reláció érdekei alárendelnénk. És pont fordítva, az összes külpolitikai relációnkat annak fényében kell alakítani, hogy nemzetstratégiai és nemzet érdeket képviselő fölfogásunkból mi következik. Ezt csak a tisztánlátás kedvéért szerettem volna elmondani. Ugyanakkor az is világos, hogy a nemzetközi kapcsolatok rendszere az radikálisan meg fog változni, vagy már meg is változott az elmúlt néhány évben, illetve az előttünk álló néhány évben. A korábban nagyon gyakran ideológiailag motivált kapcsolatrendszerek át fogják adni a helyüket az ideológia mentes kapcsolatrendszereknek. Ha önök megnézik, hogy az Unió hogy alakítja, vagy akár az Egyesült Államok hogy alakítja a politikáját Oroszországhoz, Kínához vagy Indiához, akkor ennek a jelét látja. Tehát az ideológián alapuló külpolitikai kapcsolatrendszer a világban át fog alakulni, és szerintem nekünk semmi okunk nincs arra, hogy mi továbbra is ideológiai szempontokon alapuló kapcsolatrendszert építsünk ki olyan országokkal, amelyekkel egyébként a pragmatizmus alapján építi mindenki a kapcsolatrendszerét. Hogy más nem mondjak, most a legutóbbi francia-kínai találkozót idézhetném talán ide az önök figyelmébe. Fölfogásom szerint tehát a nemzetközi politikában az előttünk álló jövő az nem ideológiai csatáktól, egyes civilizációk alapértékeinek képviseletétől lesz majd hangos, hanem egy más együttműködési versenyről szól majd. Létrejön a világban egy együttműködési verseny. Ezek az Európai Unión belül számos problémát okoz majd egyébként, ennek a vitái zajlanak is. Ki tud jobb kapcsolatot kialakítani olyan fölemelkedő térségekkel, amelyekkel eddig nem volt divat mély kapcsolatokat kialakítani. Ki tudja a leginkább ideológiamentes és legpragmatikusabb vagy praktikusabb kapcsolatokat kialakítani Brazíliától kezdve mondjuk Indiáig. Most az is nyilvánvaló, hogy az együttműködés első száma és leginkább kézenfekvő terepe az a gazdaság. Tehát szeretném önöknek elmondani azt, hogy meggyőződésem szerint a következő évtizedben a legfontosabb nemzetközi politikai tárgyalási pozíció az gazdasági pozíció lesz. Nem hadi, nem katonai, nem vallási és nem ideológiai természetű, hanem alapvetően gazdasági természetű. Szerintem ez Magyarországnak jó, ez jó hír, mert ez veszélyezteti legkevésbé a békét, és ez ad leginkább lehetőséget arra, hogy aki ügyesebben fejleszti a saját gazdaságát, azt tudjon történelmi léptékkel a leginkább előre haladni. Nemzetpolitikai szempontból a nemzetközi ügyek jellegének megváltozása számunkra kedvező. És természetesen Magyarországnak van egy speciális küldetése, hogy ebben az újra rendeződő világban túl azon, hogy törődik a saját nemzetpolitikájával. a saját nemzettestvéreinek a jövőjével, egy Kárpát-medencei politika kialakításával a kultúrától kezdve a gazdaságig minden területen, aközben ebben az újrarendeződő világban részben történelmi okokból, részben lelki okokból, részben érdekeink helyes megértéséből fakadóan nekünk egy közép-európai együttműködés kialakítása is érdekünk, és ebben Magyarországnak szerepet kell játszania. Ezt szimbolizálta az a körülmény, hogy először a történelmünk során az újonnan megválasztott magyar kormány első hivatalos útja az Varsóba vezetett, és nem máshova. Ez szimbolizálja az a körülmény, hogy hiába van megterhelve számos, sőt a legsúlyosabb nemzeti ügyeinkkel a szlovák-magyar együttműködés, mégis mindent megteszünk annak érdekében, hogy Szlovákiát bevonjuk egy közép-európai együttműködésbe, hogy ő is ott legyen ezen az együttműködés keretén belül. És sorolhatnám tovább. A dolog lényege, hogy meggyőződésem szerint, ha koncentrikus körökben haladunk, akkor a magyarországi politika után a nemzetpolitika, és rögtön utána a mi küldetésünk egy közép-európa politika megteremtésében fogalmazódik meg, egy közép-európai gazdaságpolitika, infrastruktúrapolitika, fejlesztéspolitika, talán még katonai együttműködés lehetőségét sem zárnám ki, természetesen a NATO-n és az Európai Unió keretein belül. Tehát egy közép-európai együttműködés kialakítása is érdekünk. Végezetül még arról szeretnék egy szót szólni, hogy milyen lelki alkattal tudjuk, és milyen lelki alkattal nem tudjuk elvégezni azt a munkát, amiről én most beszélni próbáltam. Milyen lelki alkat kell ahhoz, hogy a Magyarország, vagy a Kárpát-medencei magyar nemzet, vagy a világban élő világnemzetünk, magyar világnemzet hajója az ne hajótörés szenvedjen, hanem gazdag rakománnyal megrakva érkezhessen meg békés kikötőkbe. Ehhez kell egy sajátos vezetői gondolkodásmód is. A vezetők felelőssége az ilyen korszakokban mindig nagyságrendekkel megnő. Mert az emberek el fogják végezni a munkájukat holnap is, pontosan úgy, hogy elvégezték tegnap. A földeken is, az ipartelepeken is, az üzemekben is, a hivatalokban is, meg valószínűleg az akadémia kutatótermeiben is. Itt valójában az igazi nagy, megnövekedett felelősség az a vezetőknél jelentkezik. Egy nagyon komoly vezetői felelősség. És ahhoz, hogy ezt a vezetői felelősséget az ország javára tudjuk gyakorolni, ahhoz szerintem bármilyen meglepő, egy örökzöld könyvhöz kell visszanyúlnunk, ismét Bibót kell olvasgatnunk. Ott található meg egy számunkra kedvezőtlen végkifejletet vett, de hasonlóan nagy átrendeződés idején írt írásaiban annak a lelki alkatnak a megfogalmazása, amire nekünk a magyar nemzet Kárpát-medencei és azon túli vezetőinek egyébként szükségünk lesz. Tehát Bibó arra figyelmeztet bennünket, ha emlékeznek még erre, hogy a magyarság fejlődésének, vagy a nemzeti gondolatnak, úgy tetszik, a közös nemzeti gondolatnak a legnagyobb gátja az az, hogy idézem őt, nálunk többnyire hamis realisták állnak szembe túlfeszült lényeglátókkal. Na most ezt a helyzetet kell kezelnünk. Tehát a hamis realisták szembeállása a túlfeszült lényeglátókkal. Most az nagyon fontos, hogy a lényeglátás az fontos dolog, az egy pozitív szó. A túlfeszült lényeglátásban vannak a problémák. Tehát amikor egy lényeglátásból akarjuk levezetni a soron következő pragmatikus döntésünket is, az nem fog menni. Mert az egy olyan ideológiai motivált döntéssorozathoz vezet, ami a végén valójában nem javunkra, hanem ellenünkre szólt. Ennyit a túlfeszült lényeglátókról. De nem ezt látom az igazi problémának. Ez a lelki alkat nem uralkodik. Jelen van a magyar politikában, de nem uralkodik. Ami igazából komoly veszélyként jelen van, az a másik oldal. Az a hamis realitás kérdése. Tehát amikor hamis realisták állnak szembe egy középutas politikával, ezt tartom igazán problémának. Most a hamis realisták álláspontja az nagyon könnyen összefoglalható, mert az úgy hangzik körülbelül, abban annak a rossz hírnek a hirdetésében ölt testet, hogy nincs mit tenni, mert Magyarország sorsa az valahol önmagán kívül dől el. A tőzsdéken dől el, a Világbank tárgyalótermében, a Gazprom csapjainál, meg a jó ég tudja még hol. De semmiképpen nem itt. Ez a hamis realitás, illetve a hamis realisták hangja. És ezzel szakítanunk kell. Ez ugyan nagyon logikusan hangzik gyakran, szépen ki is fejtik, önfelmentő is, de az a helyzet, hogy ebben nincs jövő. Ebben nincsenek olyan, ebben a gondolkodásmódban nincs lehetőség olyan döntésekre, amelyek valójában szolgálnák az ország érdekét. Ezért nekünk egy tárgyilagos és realista nemzetpolitikára van szükségünk, amelynek a kiinduló pontja az az, hogy egy percesen felejtjük el, hogy az egységes magyar nemzet létezik. És ha innen indulunk ki, akkor van esélyünk arra, hogy jó döntéseket hozunk, ez még nem a döntés maga. Ez csak egy esély arra, hogy jó döntéseket hozunk, és garancia viszont arra, hogy soha többet olyan hibákat ne kövessünk el a nemzetpolitikában, mint amilyen hibák az elmúlt 6 évben megnyomorították. Megnyomorították sok millió magyar ember életét. Ezeknek a hibáknak az elkerülésére soha vissza nem térő lehetőségünk és esélyünk van. Ennek szellemében kívánok a májaknak eredményes tanácskozást. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket.